Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában részletesen is szó lesz az olimpiai bajnok Liu Shaolang kivételesen sikeres montreali szerepléséről. Emellett megszólal a műsorban az Európa bajnok úszó Szabó Sebastian, Dancsházi Nagy Tamás, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzője, és lesz szó arról is, hogy milyen sorsolást kaptak a magyar vízilabda válogatottak a budapesti vizes VB-re. Tartsanak velünk! 500, 1000 és 1500 méteren, valamint az összetettben is aranyérmes lett Liu Shaolang a montreali rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon. Már a kiérkezéskor tapasztalta azt az állapotot a versenyzőn Báhidi Ákos edzőmenedzser, amelyet a pekingi ötkarikás játékokon is. Kalapos Mihály kérdezte Báhidi Ákost.
Előzmény a teljes pályafutása is, ahova egyre építi magát. Ennek az egész olimpia, de akár az előző világbajnokság, amit szintén megnyert, előzményeként csatolható. Az, hogy miképpen vagyunk képesek átmenteni a formát erre a világbajnokságra, az természetesen mindig azért egy kérdője, tehát biztos a sportban nem lehet menni, csak a legjobbra kell törekedni, és ez ebben az esetben úgy néz ki, hogy sikeres irányvonal volt.
Azért nagyjából ilyen 20 évente egyszer fordul elő, egyébként egészen pontosan is 20 éve volt utoljára, hogy valaki nem csak összetettben lesz a legjobb, ugye itt utalt a címvédése, hanem valamennyi távon tud győzni. Mert ugye tavaly 500 méteren nyert, idén viszont nem csak 500-on, hanem 1000-en meg 1500-on is.
Mi is megpróbáltunk ránézni erre a statisztikára, meg az emlékeinkre. Mi úgy találtuk meg, hogy eddig ez háromszor történt meg. Egyszer Márgányon tudta ezt megcsinálni, illetve előtte talán két koreai. Egy biztos, hogy ez a teljesítmény ez valóban ritkaság számba megy. Talán Ádó egyedülálló abból a szempontból, hogy európai emberként először tudta ezt végrehajtani. Másrészt pedig szerintem abban is egyedülálló, hogy ő ezt junior világbajnokként is meg tudta tenni.
Amikor kiérkeztek Montrealba, akkor már lehetett ezt érezni? Akár az edzések után?
Nagyon jól állt Ádó a lábán, és rendkívül nyugodt volt. Ugyanazt a flow-t érzékeltem rajta, ami az olimpiával kapcsolatban egy pár nap után, az ottani tartózkodás után elkezdett körülötte úgy izzani, és én ezt a rezgést éreztem itt is az elejétől. Rendkívüli nyugodtságot, határozottságot, és ezt az edzéseken is prezentálta, mind a mozgása, mind a mért köridőkkel kapcsolatban leginkább ezt láttuk. Természetesen a sortekben, vagy talán nincsen sportágból biztos lehet menni, de az előjelek minden esetre jónak tűntek.
Van egyébként neki olyan, hogy gyengébb távja?
Ez jó kérdés. Én szerintem azért van kulcstávja, és egy picit kevésbé testhez álló, és azt szerintem úgy gondolom az 1005, talán egyetértene ezzel. Itt most mindenhol fantasztikus iskola gyakorlatokat hajtott végre, tehát a legmagasabb szinten, és talán az 1005 volt az egyik leglátványosabb performance rögtön az elején, amit csinált. Ettől függetlenül talán a leghosszabb táv esik neki legkevésbé jól, de hát hál' Isten most úgy alakult a helyzet, hogy talán ott volt a legdöbbenetesebb a különbség, amivel megvert a mezőn.
Mennyire volt nehéz egyébként az olimpia után a formát átmenteni, vagy úgy is kérdezhetem, hogy rávenni a munkára, vagy pedig egyéni olimpiai bajnokként meg is volt a lendület benne?
Nem volt nehéz, meg volt a lendület benne, és mivel rendkívüli sikereket ért el az olimpián, ezért nála ez könnyűnek tűnt menteni. Természetesen mondhatjuk nyugodtan, hogy a teljes mezőinek, a versenyzőgárdánknak, szakvezetésnek, mindenkinek rendkívül hosszú és nagyon-nagyon fáradtságos idény van a háta mögött, tehát mindannyiunknak meglehetősen össze kellett szedni magát, de Ádó elég jól abszolválta ezt, még akkor is, hogyha esetleg oda bent, már ő is szívesebben indult volna úgy, hogy a testvére megtette már pihenni. Nem volt túl nehéz az ő esetében, ez úgy gondolom.
Ráadásul ugye az is egy nehézséget jelenthetett, hogy ezt a világbajnokságot azért nagyjából egy hónappal később rendezték, mint ahogy azt korábban szándékoztak rendezni.
Borzasztó hosszú lett az idény, és igazából ezzel a döntéssel úgy gondolom, hogy nagyon sokan vitatkoztak volna, ha lett volna esélyük rá. Mi is nagyon meglepődtünk azon, hogy ezt ennyire eltolták. Általában egy edző úgy gondolkozik az éves edzésterve fölött ülve, hogy látja az 52 hetet, és akkor ahhoz képest építi föl az összes hosszú, közép és rövid távú ciklusát a felkészülésnek, és ez most egy olyan idény, hogy mi át kellett melépünk az 53. hétbe. Ilyet még az életemben nem tapasztaltam. Ahogy mondtam, rettenetesen hosszú lett így az idény, nagyon-nagyon fáradtságos lett, és többször főleg fejben volt nagyon nehéz egy olimpiai évben, egy olyan olimpiai évében, ahol a Covid világjárvány folyamatosan ott volt a bunkósbottal fölöttünk, hogy ki a következő, akit kiszed. Pont Ádon volt egy csattanás, és az egész csapaton ezzel kapcsolatban. Nagyon nehéz és hosszú idény volt, amit a Nemzetközi Szövetség ezzel a közel egy hónapos késleltetéssel még hosszabbra húzott.
Azt is mondhatnám, hogy Liu Shaoang építi a saját szobrát, meg hát, hogy sporttörténelmet írt, de lehet még felfelé menni? Hiszen mindent megnyert, amit ebben a sportágban lehet.
Hát én úgy érzem, felfelé úgy lehet menni, hogy egy ilyen meghatározó világklasszis teljesítmény, hogy meddig lehet az. Éppen itt ezen a pályán is most volt az ünneplése Charles Hamelinnek, aki itt és most fejezte be a pályafutását, ha jól emlékszem, 34 évesen, aki azért lett a sportág korszakalkotó személyisége, mert szintén ilyen eredmények és ilyen klasszis teljesítmény volt az, amit ő ugye hasonló korában, mint Ádó elkezdett szépen hozni egyiket a másik után. Ennyire hosszú ideig tudta képviselni ezt a fajta teljesítményt, hiszen az olimpián még mindig váltóban aranyérmes lett. Előtte a világbajnokságon egy évvel ezelőtt 1500-ön aranyérmes lett, tehát elképesztő teljesítmény volt, és nagyon hosszú ideig. Tehát úgy érzem, hogy itt lehet tovább lépni, hogy vajon ezeket a fantasztikus eredményeket mennyi ideig lehet ezen a néven hozni. Én azt gondolom, hogy ez lehet a legnagyobb kihívás számára.
24 éves, tehát rendkívül fiatal, lehet ebben még két olimpia is?
Én úgy gondolom, hogy főleg az imént említett példa mutatja, hogy lehet. Természetesen ez egy rendkívül embert próbáló sport. Szerencsére is szükség van, hogy az idegrendszer, az izmok, az izületek bírják ezt a terhelést, tehát erre is mindenképpen szükség van, tehát a szerencse oldalra. Természetesen a szakértelemre, hogy a munka úgy legyen végrehajtva vele, hogy minél tovább élvezhessük ennek a kiváló sportembernek az eredményességét, és akkor én úgy gondolom, hogy két olimpia még el kéne, hogy férjen neki.
Bányidi Ákost, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott menedzserét és edzőjét hallották. Nyilatkozott a sikerről Nagy Hejdun Bernadett, Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó is. A riporter Kalapos Mihály.
Tudtuk már a világbajnokság előtt, hogy kicsit fokhias lesz a mezőny, és sokan nem voltak ott, és ugye láttuk az Ádót is versenyezni az olimpián, úgyhogy azt gondolom, hogy azért erre mindenki számított, hogy meg fogja védeni a címét. Az első 1500-ös döntő után pedig szerintem, aki kicsit is ért hozzá, de talán még az is, aki laikusként nézte, tudhatta, hogyha nem lesz itt esés vagy lökdösödés, akkor minden távot meg fog tudni nyerni elég simán Ádó.
De van olyan, hogy valakinek ennyire megy az összes versenyszám, tehát az 500 méter is, az 1000 is, meg az 1500 is?
Na igen, azért, ha megnézzük a nagy klasszisokat, Arianna Fontana, Susan Schultin, Kim Butin, mindenki azért minden távos. Ha csak a magyar mezőnyt nézzük, ugye Ádó is, Shaolin is, John Henry is minden távon jól tudnak szerepelni, attól függetlenül, hogy ugye azt mondták, hogy az 1500 nem az ő távjuk. Ez most itt azért Ádó nem látszott először is. Másrészt meg azért az 1500-ön sem voltak soha rosszak. Talán inkább azt mondanám, hogy erősebb távjuk a rövid táv, de az 1500 ugyanúgy erős távnak számít szerintem náluk is.
A legutóbb 20 éve éppen Montrealban egyébként a dél-koreai Kim Tong-sungnak sikerült ez a bravúra férfi mezőnyben.
Mind a három távon nyerni nagyon-nagyon nehéz. Nyilván megnehezítette volna Ádó dolgát, hogyha itt vannak a kínaiak, oroszok, a testvére John Henry, de azt gondolom, hogy talán így, hogy kicsit egyedül versenyezhetett, ugye tudjuk, zseniálisan tudnak összedolgozni Shaolinnal, így talán még jobban kijött, hogy egyedül talán még erősebb, még jobb tud lenni Ádó. Nincs kire figyelnie, csak magára. Nyilatkozta Bánhidi Ákos is, hogy 20 évente születik ilyen zseni, ezzel a maximálisan egyetértek.
Hatszoros világbajnok, ugye nem mellesleg kétszeres olimpiai bajnok is, és hát a 2022-es esztendeje fantasztikusan sikerült. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a sportújságírók már most odaadhatnák neki a év sportolója címet, nem?
Igen, és nagyon ki is járna Ádónak, hiszen nem csak az első téli olimpiai bajnokunk, hanem minden szempontból történelmet ír egész kiskora óta, úgyhogy nagyon megérett erre a címre, azt gondolom.
Egyébként az ő edzés munkájából következik is ez az eredmény, vagy pedig inkább egy Isten áldotta tehetség?
Azt tudni kell, hogy ebben a sportban is, mint minden sportban, a tehetség az sosem elég. A tehetségek mellett a szorgalmasak és kevésbé tehetségesek mindig el fognak menni, viszont Ádónál a kettő együtt jár kéz a kézbe. Iszonyatosan tehetség, tényleg 100 millióból egy tehetség, és mellette nagyon alázatosan edzés. Alkatilag is tökéletes minden porcikája erre a sportra, úgyhogy nem hullott csak úgy az ölébe minden, hanem tényleg meg is dolgozott ezért.
Mint aki vele együtt készült még nem régiben, milyen ember ő?
nagyon-nagyon különböznek sok mindenben Shaolinnal. Shaolint ismerjük, hogy egy kicsit ilyen showman, ő nagyon szereti a Rivalda fényt. Ádó egy kicsit visszahúzódóbb ebből a szempontból. Nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt 4 évben. Ugye láttuk még Pyeongchangban az egyéni számokat rendre elrontotta, hiába igazából már akár ott is nyerhetett volna a tudása alapján, de ott még valahogy nem jött ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő személyisége most forrott ki oda, hogy egy olimpiát és egy világbajnokságot is így ilyen szinten tudjon nyerni.
Kalapos Mihály beszélt Liu Shaoyang 4 aranyérméről és pályafutásáról, a korábbi váltóbeli, szintén olimpiai bajnoktársal, Knoch Viktorral is.
Ugye címvédőként volt itt Montrealban, friss olimpiai bajnokként, és azért egy-két ország ugye hiányzott a világbajnokságról. Az, hogy megbírja a címét, azt szerintem abszolút benne volt. Az, hogy ennyire dominánsan, arra nem tudom, hogy számított-e valaki. Ebben a sportban nincs olyan nagy specializálódás, mint más sportokban, hiszen a három táv aránylag azért közel van egymáshoz, mondjuk más sportágakhoz képest, hogy mekkora a különbség a legrövidebb és a leghosszabb táv között. Tehát láthattuk Ádón igazából, hogy az olimpián is ugye 1000 méteren harmadik, 500-on első, 1500 méteren negyedik volt, tehát hogy ott is nagyon-nagyon egyenletesen teljesített, és mind a három távon azban volt az érmekér. Ebben az évben, ezen a VB-n abszolút kiemelkedett a mezőnyből. Talán ugye az 1500 méter szokott lenni még a leggyengébb távja, azt nyert a legfölényesebben, tehát mindenkit ott hagyva egy ilyen 10 méter előnnyel nyerte meg, ami azért nem jellemző.
Most már kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, van még felfelé?
Hát feljebb végül is mindig van. Ugye most már kijelenthető nyilván, hogy megnyert mindent, amit meg lehet nyerni. Nyilván lehet egy olimpián több aranyérmet szerezni, lehet több egyéni VB címet szerezni még az évek alatt. De hát 24 évesen mindent megnyert, amit meg lehet nyerni ebben a sportban, pedig még van benne azért jó pár év személy, csak 24 éves.
Knoch Viktor, olimpiai bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázót hallották. Öt karika. Remekül sikerült Szabó Sebastian felkészülése az új szezonra. Az Európa-bajnok úszó ebben az évben is a sprinttávokra fókuszál, pillangón és gyorsan is.
Időben kezdtünk el a felkészülést, a rövidpályás VB után pihentem egy-két hetet. Őszintén ott nem csináltam semmit, mert szívvel ki akartam pihenni erre az évre, és akkor januártól elkezdtünk a felkészülést. Semmi verseny nem volt, csak edzettünk rendesen, tényleg terv szerint ment minden. És ottán a január végén elmentünk Tájföldön, voltunk 7 hétig a edzőtáboron. Szerintem őszintén az volt az életem legjobb edzőtábora, nagyon jó ment, és remélem azt a lendületet át tudom vinni majd az OB-ra is, meg a budapesti VB-re is.
Nagyon sok válogatott belitárs küzdött különféle problémákkal, sérülésekkel, felső légúti betegséggel, akár a koronavírussal, de ugye volt, akinek súlyos mandulagyulladása is volt. Ön ezeket meg tudta úszni?
Hála Istennek, igen, nem volt semmi probléma, semmi betegség, és azért mondtam, hogy tényleg végig tudtam csinálni rendesen, amit le volt írva a terv, a program, úgyhogy remélem ez így is marad.
Ilyenkor az alapozó időszakban vannak olyan úszók, akik arról számolnak be, hogy akár 8-10, akár még több kilométert is teljesítenek, például akár a nyílt vízi versenyzők. Ugyanakkor egy sprinternek, aki 50-en és 100-on indul, hogyan néz ki az alapozó időszak, milyen jellegű munkát végeztek?
Kezdjünk el onnan, hogy még tavaly kipróbáltam azt a kicsit több kilométert, és nekem személyesen nem jött be. Az olimpián nem tudtam annyira jó úszni, amit terveztünk, akartunk. Olimpia után visszatértünk a tervre, amit nekem 2019 óta tényleg nagyon jól ment. Úgy kezdtünk el januárban is edzeni, hogy úgy edzek, mint ahogy versenyzek. Szóval lejövök edzésre, és inkább rövidebb az edzés, de tényleg nagyon intenzív. Végül is úgy lehet elképzelni egy edzés, hogy bemelegítés után tényleg nagyon sok sprint, hogy a test megszokja azt a fájdalmat, hogy ki tudja tartani, és ennyi. Tudom, hogy a nyílvízesek azért sokkal többet úsznak, de egy sprinternek annyira nem kell. A másik dolog meg, hogy tényleg mindenki más. Mi most tudjuk, hogy nekem mi fekszik, és azt fogjuk erőtetni, de tényleg van 100-120-100 km program, és mindenkinek más kell.
Hogyan kezeli azt a helyzetet, amely gyakorlatilag évről évre egyre jellemzőbb, most már talán teljesen egyértelmű, hogy mondjuk Milák Kristóf és még egy-két klasszis mellett öntől is mindig várják vagy remélik az eredményeket az edzők, a szakvezetés, illetve a szurkolók?
Ahogy sok sportoló szokott mondani, hogy tényleg magammal kell foglalkoznom, és mindig, amikor úgy tettem, akkor tényleg jó eredmények voltak. A másik dolog meg, hogy egyáltalán nem rossz dolog, hogy egy Milák Kristóf, aki tényleg egyik legjobb úszó a világon itthon van, és tényleg már egy jobbén tudjuk versenyezni, az tényleg szerintem mindenkinek jó. de persze ott nem csak ketten vagyunk, egy fiatal fegyverek is jönnek, és tényleg nagyon jó úszók jönnek fel, a fiatalabbak. Végül is tényleg az a legfontosabb, hogy magamra koncentráljak, hogy végigcsináljam azt a tervet, ami le van írva, és ha az meg lesz, akkor tényleg nincs miért aggódnom, akkor már jönni fognak az eredmények is.
Szabó Sebastian Európa-bajnok úszót hallották. A magyar női vízilabda válogatott Olaszországgal, Kanadával és Kolumbiával játszik június 20-ától a budapesti vizes világbajnokság csoportkörében. Kalapos Mihály kérdezte Bíró Attila szövetségi kapitányt.
Nyilvánvalóan nem a legegyszerűbb csoportot kaptuk, ugye a harmadik alapba került Olaszország, és az volt a mérleg nyelve, aki ezt a harmadik alapból az olaszokat kapja, azoknak ugye nehezebb a csoportja. Mi ezt kaptuk, de úgy gondolom, általában mindig a jó oldalát nézem, és a jó oldal egyébként az, hogy a Kanada és az olasz csapattal azért komolyan fel tudunk készülni a második hétre, a világbajnokság második hetére, ami ugye mérvadó lesz, az lesz a döntő, hogy éremért tudunk-e játszani majd, úgyhogy igazából jobban örülök egyébként ennek, mintha adott esetben két könnyebb ellenfelet kaptunk volna.
Lehet, hogy még távoli a kérdés, de mikor jelöli ki majd a bő keretet, illetve mennyi idő lesz az együttkészülésre?
A bő keret az már most megvan a fejemben, de nyilvánvalóan a bajnoki döntők után fogom kijelölni, ami ezen a héten csütörtökön, illetve vagy szombaton véget érnek a bajnoki döntők, de jövő hétfőn egy 15 fős kerettel utazunk a Világliga európai döntőjére Spanyolországba, utána lesz egy kis pihenő, és utána fogom kijelölni a világbajnoki felkészülési keretet, amiből majd az egy 18 fős keret lesz, amiből majd ugye a VB 13 játékosát ki fogom jelölni a VB előtt másfél héttel. Igazából röviden el is mondtam a felkészülési programunkat.
Ez a Világliga egyébként felfogható a világbajnokság felkészülési állomásának, tehát lehet erre így tekinteni?
Abszolút, illetve hát valljuk be, a világbajnokság is egy mondhatom úgy, ha nagyon ugye olimpiacentrikus ország, és annak edzőként mondanám, akkor még a VB is az olimpiára való felkészülést jelenti. Ugye igazából a Párizs olimpia végcél, ennek függvényében a Világliga még persze most ez egy kísérletező fázis lesz, sok fiatalnak fog lehetőséget adni, ugye a hazai VB-t nem lehet csak úgy átlépni. Nagyon fontos, és mindenképp érmet szeretnénk szerezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a Világliga európai döntő, ez egy jó lehetőség lesz azoknak a játékosoknak, akik az elmúlt években kevesebbet játszottak, vagy hogy a válogatott környéken voltak, de nem voltak stabil válogatottak, tehát nekem gondolnom kell a 2024-es olimpiára is, úgyhogy ennek tükrében vágunk neki majd ennek a világliga európai döntőnek jövő héten.
Bíró Attilát, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. A magyar férfi válogatott Montenegróval, Brazíliával és Georgiával került azonos csoportba a budapesti vízes világbajnokság sorsolása alapján. Kalapos Mihály interjút készített Mersz Tamás szövetségi kapitánnyal is.
Sokféleképpen lehet nézni mindig a sorsolást, azt látom, hogy nem feltétlenül túl nehéz csoportunk lett így, ami kialakult. Reális lehet a csoport elsőség, ami viszont mindjárt az első mérkőzésen dőlhet el Montenegró ellen, ami azért azt követeli meg, hogy nagyon élesek legyünk az első meccsen, hiszen azért az nagyon sokat számít, hogy valaki megnyeri a csoportját, vagy nem. Ami viszont szintén nagyon fontos egy sorsolásnál, hogy mi van utána egyébként, akár a csoportmérkőzés után, melyik ágra kerül egy csapat. Mi azt látom, valószínűleg az olasz-spanyol ágra fogunk kerülni, és az vezethet bennünket a 8-ból a 4-be, ami viszont nem egy könnyű feladat, de hát nem kívánság a műsor azért egy világbajnoki sorsolás, meg egy világbajnokság maga lejátszása. Nagyon sok jó csapat van a különböző csoportokban.
Önnek azért jó emlékei vannak Budapesttel kapcsolatban, nem? Mint szövetségi kapitánynak.
Szeretek itthon játszani, és szeretem, hogy a közönségünk előtt játszhatunk, illetve úgy irányíthatunk bizonyos külső körülményeket, amik azért a javára szolgálnak a csapatnak a felkészítésében. És ebben továbbra is bízom, hogy ezt meg tudjuk oldani, és ebből tudunk profitálni, hogy itthon játszunk. De nagyon-nagyon magas a létsz, azt gondolom. Már csak azért is, mert az elmúlt eseményeken azért a dobogóra tudtunk állni. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, attól függetlenül, hogy kiket gördít a sorsa az utunkba.
De a 2017-es VB ezüst kicsit fájó emlék, vagy nagyon is kedves emlék, mert mégis egy ezüstérem az fantasztikus eredmény.
Így a távlatából azt mondom, hogy egy szép emlék, hisz első esemény, amikor irányíthattam a válogatottat, és a dobogó második fokáig jutottunk, döntőt játszhattunk, viszont így maradt plusz motiváció 5 évvel később rendezett mostani 2022-es világbajnokságra, hogy akár egy helyezéssel előrébb is végezzünk, hiszen azért elég maximalista mind a csapat, mind én magam, hogy a legjobb eredményre törekedjünk, de hozzáteszem, azért ez egy útnak a kezdete, és a legfontosabb állomás mindig egy olimpiai ciklusban, még akkor is, hogyha most ez egy 2,5 éves ciklus, az, hogy az olimpián szerepeljünk leginkább jól, és egy picit ennek is alá kell rendelni majd ezt a világbajnokságot, még akkor is, hogyha ez néha nehézségeket okoz.
Mikorra lesz bőkeret, illetve mennyi idő lesz a közös munkára a VB előtt?
Egyelőre világliga sorozat folytatódik, annak is az európai selejtezőkörre 8 csapattal. Erre fog összeállni. Először egy bővebb keret április 25-én, egy néhány napot itthon fogunk készülni, majd Podgoricába utazunk, 15 játékos érkezik oda. Egy kis erőpróba lesz, illetve azt gondolom, egy jó teszt lesz az a torna, ahol 3 jó mérkőzést fogunk játszani jó ellenfelek ellen. A felkészülés az pedig május 25-én fog kezdődni azoknak a játékosok, akiknek nem jutnak el a BL sorozatnak a legvégső szakaszába. Akik odáig is eljutnak, azok csak utána fognak csatlakozni június 8-án.
Mersz Tamást, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Öt karika. Már a párizsi olimpia előtt fontos tagja lehet a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott bőkeretének Keszthelyi Zsombor, aki nemrég aranyérmet nyert a juniorok között a dubai korosztályos világbajnokságon. Mondta az Inforádiónak mestere, Dancsházi Nagy Tamás, aki a felnőtt válogatott szövetségi vezetőedzője is.
Nagyon jó érzések és élmények kapcsolnak ehhez a versenyhez. Nagyon mélyen megérintett engem ez a verseny, Zsombornak a világbajnoki győzelme. Tudnilik többször vesztes helyzetből állt föl. Az első kanyarja nem úgy sikerült, ahogy terveztük, és rögtön a táblaküzdelmek során a világranglista vezetővel került szembe a 32 között, ahol egy nagyon kiélezett küzdelemben sikerült mint technikailag, mint taktikailag fölülmúlni az ellenfelet, és onnantól pedig egy nagyon érett vívás mutatott junior kora ellenére. Úgyhogy nagyon örültem ennek a győzelemnek, és tényleg megérdemelte Zsombor. Fantasztikus teljesítményt nyújtott Zsombor. Hogyha ezt a tempót és ezt a fejlődési ívet tartja, mind technikailag, mind fizikálisan, akkor én azt gondolom, hogy egy-két éven belül ő komoly szereplője lehet a felnőtt válogatottnak.
Ez azt jelenti, hogy már Párizsban is szerepet kaphat, hogyha a többiek nem javítanak tovább?
Ezt nagyon nehéz megmondani, de én inkább azt a képet látom, hogy Párizsban az ő munkájával esetlegesen azt a motivációt adja meg a többieknek, hogy még jobban még egy lapáttal rá kell tenni. De én inkább a következő olimpiát látom ő rajta.
Dancsházi Nagy Tamást, a Magyar Férfi Párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, többek között Siklósi Gerge és Keszthelyi Zsombor mesterét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.